Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Balnai Péterben, ő a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában az idei és a jövő évi költségvetésről lesz szó. Rendkívüli helyzetben készül a 2021-es költségvetés. Ez meglátszik a büdzsé tervezetén is? Jelentősek a különbségek akár a 2020-as költségvetéssel összehasonlítva?
A tartalmát nézzük, akkor igen, hiszen ugyan a munkahelyteremtés, a beruházások elsődlegessége a 2020-as költségvetésen is látszódott, ugyanakkor a mostani járványi helyzet és az amiatt kialakuló gazdasági folyamatok alapvetően új szerkezetű költségvetés készítését tették szükségessé. A 2021. évi költségvetés válaszol azokra a kihívásokra, amelyeket a mostani járványi helyzetben látunk. Éppen ezért két fő alapot, pillért hoztunk létre. Az első a gazdaságvédelmi alap, ahol 2555 milliárd forint szerepel, nagyjából a GDP 5%-át kitevő összeg. A másik pedig az egészségbiztosítás és járvány elleni védekezési alap. Ennek a kiadási főösszeg és közel 3000 milliárd forintot tesz ki, és értelemszerűen azért emellett további kiadási tételek is vannak, de ha rövid szeretnék lenni, akkor ezt a két fő alapot emelném ki a jövő évi tervezetből.
És említette, hogy új szerkezetű. Mi még, ami mondjuk így változás vagy más, mint 2020-ban, vagy akár az előző években?
Valóban alapvetően két szerkezeti változást hajtottunk végre. Az első, hogy az említett két alapot, ha úgy tetszik, kiemeltük a miniszteriális felelősségi rendszerből. Ez a két alap tárcákon átmutató tárcák fölötti célokat szolgáló előirányzatokat tartalmaz. A másik változtatás pedig a költségvetési sorok számának a csökkentése. Nagyjából 2000 előirányzat szerepelt a korábbi költségvetésekben, ezt körülbelül megfeleztük a 2021. évi költségvetési törvényjavaslatban. A célunk az volt, hogy egy egyszerűbb, talán az országgyűlési képviselők számára is átláthatóbb költségvetési tervezetet készítsünk. Természetesen ilyenkor sokan mondják, hogy vajon információt veszítünk el, vajon nem lesz-e túlságosan agregált az az új költségvetés, amit készítettünk. Éppen ezen felvetésekre megőriztük az úgynevezett fejezeti indoklások szerkezetét, vagyis a költségvetési javaslat mellett kiegészítő információként hosszú köteteken, száz oldalakon keresztül mutatjuk be a jövő évi költségvetési törvényjavaslat részleteit.
És akár ez a sorcsökkentés, ez meg is maradhat, ha nem is 2000-ről 1000-re, de lehet ez egy mondjuk így előremutató dolog?
Ahány elemző, annyi fajta vélemény. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a 2021. évi költségvetési törvényjavaslatot, akkor talán könnyebben értelmezhető, áttekinthetőbb, mint az előttünk lévő évek költségvetései, a mögöttünk lévő évek költségvetései. Nehéz mondjuk a legjobb európai gyakorlatot megtalálni, mert a tagállami költségvetések szerkezetére, illetve azok tartalmára gyakorlatilag nincsen egységes szabályrendszer. Ugye az Európai Uniós szabályok csak az államadósságra és a hiányra vonatkozóan tartalmaznak előírásokat. Arra, hogy a nemzeti költségvetések milyen módon készülnek, arra nem. Éppen ezért találunk olyan költségvetést, ami néhány oldalt tesz ki, és olyat is, amely vaskos, több száz oldalnyi kötetet tartalmaz.
Vagyis akkor nehéz akár az összehasonlítás is.
Tagállamok között nehéz az összehasonlítás. Mi arra figyelünk, hogy a magyar költségvetések egymással összehasonlíthatóak legyenek. Tehát az az előirányzott számcsökkenés, amit végrehajtottunk, ez meggyőződésem szerint azért megőrizte a költségvetés összehasonlíthatóságát. Például abban, hogy egységesen mutatjuk be összevont táblázatokban azokat a fő kiadási területeket, amelyek a köz számára is értelmezhetőek, például mennyit költünk egészségügyre, mennyit költünk oktatásra, védelemre, vagy éppen a nyugdíjak kifizetésére.
Hamarosan akkor ezekről a számokról is kérdezem, de előtte arról, hogy lehet-e külön kezelni a jövő évi költségvetést a mostani 2020-as büdzsé módosításaitól?
Való igaz, hogyha gazdaságpolitikai szempontból vizsgálom a költségvetéseket, akkor a 2021. évi költségvetési törvényjavaslat szerves folytatása az idei költségvetés módosításának. Módosítást említek, hiszen a járványügyi helyzetre reagálandó a kormány először az egészségvédelme érdekében szabadított fel forrásokat. Hál' Istennek volt a költségvetésben ilyen forrás. A legjelentősebbet, ha említhetem, 378 milliárd forint összegben állt rendelkezésre az úgynevezett országvédelmi alap. Ez érintetlenül ott volt a kormány rendelkezésére álló források között, amikor beütött a járványi helyzet. Ezt egy az egyben az egészségügyi védekezésre használtuk. Második lépésként a mostani járványhelyzet gazdasági hatásainak a kezelésére jött létre a gazdaságvédelmi alap. Az országgyűlés által adott felhatalmazás alapján a kormány saját hatáskörben csoportosított át forrásokat a költségvetésen belül, és hozta létre ezt az új alapot. Ugye ez az alap finanszírozza azokat a beruházásokat, amelyek a munkahelyek megvédése, illetőleg új munkahelyek teremtése érdekében valósulnak meg, és számos adóügyintézkedést is létrehoztunk, mint ahogy a jegybank is számos intézkedés hozott a gazdaságvédelme érdekében. Ha úgy tetszik, tehát ezek az intézkedések folytatódnak a 2021. évi költségvetésben, ezért hívjuk a jövő évi költségvetést a gazdaságvédelem költségvetésének.
Miben más így a 2020-as büdzsé az eredetileg tervezetnél? Hiány, államadósság, főszámok?
Ha makrogazdasági számokat nézem, akkor jelentős eltérések vannak, hiszen az idei költségvetés elfogadásakor 4%-os gazdasági növekedést feltételeztünk, a költségvetés 1%-os GDP arányos hiánnyal kalkulált, és értelemszerűen az államadósság további csökkenésével. Ehhez képest mi most azzal kalkulálunk, hogy a gazdaság 3% körüli szinten zsugorodhat. Hozzáteszem, hogy nagy a bizonytalanság, rendkívül széles sávban szórnak az előrejelzések. A legoptimistábbak a gazdasági visszaesést is elkerülhetőnek tartják, de vannak olyan elemzések, amelyek jóval pesszimistábbak, mint a kormányzat számítása. Ennek köszönhetően nyilván az államadósság ráta csökkentését sem tudjuk folytatni. Itt hadd mondjam el, hogy 2011 óta Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely minden évben, ha csak kismértékben is, egyes években, de minden évben tudta csökkenteni az adósságrátát. Ez 2019-ben elég jelentős volt, hiszen 66,3%-ra csökkent le, majdnem 4%-pontos adósságráta csökkenést láttunk. Na, ezen adósság csökkenést feltételeztük 2020-ban is. Értelemszerűen egyrészt a gazdasági visszaesésnek köszönhetően, másrésztről a visszaesés tompító kormányzati intézkedéseknek, adócsökkentéseknek, többletkiadásoknak köszönhetően az adósságrátánk az idejében növekedni fog. Itt a mértéket értelemszerűen nem tudjuk pontosan megmondani, de érdemben 70% fölé kerülhet az államadósság rátája. És ahogy említettem, a hiány is nagyobb lesz. Az eredetileg tervezett 1%-os hiány helyett a konvergencia programban 3,8%-os GDP arányos hiánnyal kalkuláltunk, de ez nincs kőbe vésve. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a gazdasági növekedés, milyen újabb intézkedésekre van szükség, és nem a hiány tartása az elsődleges prioritás, hanem az, hogy minél több munkahelyet mentsünk meg, minél több beruházást tudjunk támogatni, hogyha ehhez plusz források kellenek, akkor a hiány növelésének a terhére is ezt a kormány meg fogja tenni.
70% fölött lehet az adósságráta, ez gondolom a GDP visszaeséséből is adódik, de hogyha nominálisan nézzük, akkor hogy változik, vagy hogy változhat 2020-ban, és akár 2021-ben az adósság?
A nominális adósság értelemszerűen mindig növekszik, amikor egy ország költségvetési hiánnyal kalkulál. Ez így volt az eredeti költségvetési javaslatban is. Igazából kulcsfontosságú véleményem szerint a GDP arányos mutatónak az alakulása. Ez az említett 66,3%-os szintről emelkedhet 72-73% környékére. Meglátjuk majd, hogy mi lesz a végső szám. A nominális összeg az érdemben 20 ezer milliárd forint fölött van, de hangsúlyozom, szerintem a befektetők, a nemzetközi minősítők nem a nominális számra koncentrálnak, hanem a GDP arányos mutatóra és az adósság szerkezetére. Ugye hál' Istennek az elmúlt években azért a magyar adósság ráta érdemben csökkent, 81% körüli szintről ment le a 66,3%-os mértékre. Ha más európai uniós országokat nézek, akkor nagyjából a középmezőnyben helyezkedik el. Mégis azért az egy érdekes dolog, hogy 10 évvel ezelőtt a magyar államadósság mintegy 10%-ponttal volt magasabb, mint az uniós átlag. Most pont fordított a helyzet, több mint 10%-pontos a magyar adósságráta előnye, úgymond más országokéhoz képest. Emellett a hazai finanszírozás erősödött, Sokat beszélünk arról, hogy mennyire népszerű a lakossági állampapírok köre, azon belül is a Magyar Állampapír Plusz, és hál' Istennek a devizás adósság arány is csökkent az 50% fölötti szintről 20% környékére, vagyis nem csak az adósság ráta csökkent, hanem az adósság szerkezete is. Én azt gondolom, hogy ez fontos a mostani időkben, amikor a gazdasági visszaesés miatt az állampapírt megvásárló befektetők megnézik, hogy hogyan néz ki egy adott országnak a reálgazdasága, hogy néz ki az államháztartása, adott esetben az államadósság szerkezete.
És 2021-re hogy számítják, hogyan változhat a GDP arányos adósság, vagy akár nominálisan is az adósságráta?
Az adósságrátánál 70% alatti mutatóval kalkulálunk. A költségvetési törvényjavaslatban ezt is bemutatjuk. Ez egész konkrétan a harmadik paragrafus számol azzal, hogy mit feltételezünk. 2020 évvégi 72,6%-os ráta csökkenhet 69,3%-ra. Értelemszerűen ezek azért tervszámok, tehát rendkívül sok múlik azon, hogy a gazdasági növekedés hogyan alakul, illetőleg az idei visszaesés. Hozzáteszem, nem csak a Magyarország intézkedések sikerességén múlik az, hogy a magyar adósság ráta hogyan alakul, hanem a külpiacunk is. A magyar GDP-nek több mint 80%-át teszi ki az export. Tehát mi, ha minden intézkedést meghozunk a munkahelyek védelme érdekében, új munkahelyek teremtése érdekében, akkor is a magyar növekedéshez azért szükséges, hogy a világgazdaság, az európai gazdaság, illetőleg az exportpartnereink egész konkrétan gazdasági növekedést tudjanak elérni, hiszen az export is húzza a magyar gazdaság növekedését.
Vagyis akkor tulajdonképpen ugye különböző számok vannak, hogy mekkora lehet idén a zsugorodás, illetve mekkora lehet jövőre a felpattanás, ez is jelentősen befolyásolja, vagy befolyásolhatja azt, hogy 72%, 71-73%, és hogy a másik oldalon 68-67% vagy 66% tulajdonképpen.
Így van, hogyha nagyon matematikai megközelítést szeretnék tenni, akkor az adósságráta a ország nominális államadósságának és a gazdaság teljesítményének a hányadosa. A nominális adósság abból adódik, hogy az adott évi költségvetési kiadások és bevételek között mekkora a különbség, mekkora az az összeg, amit állampapír kibocsátással kell finanszírozni, és az egyik tényező a hiánynak a mértéke, ami döntően befolyásolja az államadósság szintjét. A másik pedig a gazdaság teljesítménye. Ugye az elmúlt években azt láttuk, hogy az államháztartásnak hiánya volt. Hozzáteszem, hogy ez a Maastrichti 3%-os limit alatt volt 2011 után. Emlékezhetünk, hogy 2019-ben 2% volt a GDP arányos államháztartási hiány, és emellett azért a gazdaság érdemben növekedett, vagyis a nominális adósság ugyan bővült, de ennél nagyobb mértékű volt a gazdaság növekedése, és ennek köszönhető az, hogy az adósság ráta 2011 után minden évben tudott csökkenni.
És akkor menjünk tovább a 2021-es büdzsére. Mik a fő jellemzői? 2-3-at már említett.
Ha megengedi, talán 4 pontban lehetne összegezni, vagy összegezném a fő jellemzőket. Az első, a már említett gazdaságvédelmi alap és járványügyi védekezési, egészségbiztosítás és járványügyi védekezési alap primátusa, hiszen a mostani helyzetre azt gondoljuk a legjobb kormányzati reakció az az egészségügyi védelem fenntartása. Amíg nincs vakcina, addig készen kell lennünk arra, hogy az egészséget, az ember életeket megvédjük, illetve a munkahelyvédelem. Éppen ezért említem első pontként, vagy első helyen a két alap fontosságát. A második tétel, amit említenék, az az, hogy a mindenkori költségvetés érték alapú is. A gazdaságpolitika alapértékeit mutatja. 2010 óta a hivatalban lévő kormányok elsődleges prioritása a munka és a családok támogatása. A munka elsődlegessége megnyilvánul abban, hogy milyen gazdaságpolitikát folytatunk, milyen az adórendszer. Ez szintén érzékelhető a családtámogatásoknál, vagy a családi kiadások alakulásánál. Ezt a két értékalapú választást ötvözi például a családi adókedvezményrendszere, hiszen mindazok, akik dolgoznak és gyermeket vállalnak, kevés adót kell, hogy fizessenek. 15%-os személyi jövedelemadó kulcs Európában kifejezetten alacsonynak számít, és ezen túl a gyermeket nevelő családok pedig adókedvezményt érvényesíthetnek. Tehát ez az értékrendi választás tükröződik a 2021-es költségvetési törvényjavaslatban is. A munka elsődlegessége, munkahelyeket akarunk megvédeni és teremteni. Épp ezért nem értünk egyet azokkal a javaslatokkal, amelyek alapjövedelemről, törről vagy munkanélkül biztosítandó szociális támogatásokról szólnak. Mi azt mondjuk, hogy a forrásainkat nem segélyekre vagy munkanélküli tevékenységre kell fókuszálni, hanem munkahelyekre, hiszen ez teremt gazdasági növekedést, azon túl az egyénnek tartást ad. És a családok támogatását is kiemelem, hiszen járványügyi helyzet ide vagy oda, gazdasági visszaesés ide vagy oda, a családtámogatásokból nem vettünk vissza egy forintot sem, sőt a családtámogatásoknak a teljes nominális összege 2021-ben a 2020-as eredeti számokhoz képest még közel 70 milliárd forinttal növekszik. A harmadik elem, amit kiemelnék, az az, hogy a 2021-es általunk kalkulált 4,8%-os gazdasági növekedésnek és a korábbi évekhez képest magasabb államháztartási hiánynak, 3% alatt ide magasabb államháztartási hiánynak köszönhetően minden kiemelt területnek a finanszírozása növekedni tud. Így tehát védelmi célokra, egészségügyi célokra, oktatási célokra vagy kulturális célokra több pénz kerül felhasználásra, kerülhet felhasználásra 2021-ben, mint 2020-ban. A fő kiemelt területeknél ráadásul nem csak egyszerű nominális növekedést látunk, hanem inflációt meghaladó növekedést is. Például az egészségügyben az ápolók novemberi 20%-os béremelését a mostani helyzetben is végrehajtjuk, és az a béremelés, ami novembertől jelentkezik értelemszerűen 2021-ben már a teljes évet terheli, és az ilyen ágon biztosított egészségügyi kiadások növekednek, de az egészségügyi intézményrendszer finanszírozására is több forrás áll rendelkezésre. És végül a negyedik karakter, amit azt gondolom, hogy nem elegendő hangsúlyozni, az a pénzügyi fegyelem. A múlt héten zajlott le a jövő évi költségvetési törvényjavaslat általános vitája a parlamentben, és számos képviselő mondta, hogy mely területeknél lenne szükség még többletforrás biztosítására. Természetesen azzal én is egyetértek, hogy számos területen van még teendőnk, számos területen lenne jó még további forrásokat biztosítani, még több béremelést végrehajtani, még több kulturális támogatást biztosítani. Ugyanakkor a felelősségünknek az is a része, hogy nem éljük fel a jövőt. Ez számokban azt jelenti, hogy igyekszünk betartani a 3%-os uniós államháztartási hiányra vonatkozó szintet, és igyekszünk az államadósságot csökkenő pályán tartani. Az idei év tehát rendkívüli, mind a hiány, mind az államadósság tekintetében, de jövő évtől tartanunk kell azt a pénzügyi fegyelmet, amely az előző években jellemezte a magyar gazdaságot.
Hogyan számolnak az uniós forrásokkal idén, illetve a jövő évi költségvetésben? Befolyásolja-e a várható növekedést, a büdzsé főbb számait az, hogy mi lesz a következő 7 éves keretköltségvetésben, illetve hogy mi lesz a járvány utáni uniós mentőcsomagban?
A 2014-20-as Európai Uniós időszak forrásainak egy ütemezett normálrend szerinti felhasználásával kalkulálunk. Más országokkal összehasonlítva viszonylag jó a helyzet, tehát elég jó állapotban van, elég jó előrehaladási állapotban van e tekintetben az uniós források felhasználása. Itt, ha szabad azt mondom, semmi rendkívülivel nem kalkulálunk 2021-ben, ismertek a programok, ezeknek a megvalósítását visszük tovább, és döntően már a támogatott projektek a megvalósítási szakaszban vannak, a kedvezményezettek az előlegeket megkapták, meg kell csinálni a beruházásokat. Ez kihívás természetesen mostani helyzetben számos vállalkozásnak. A kormányzat azt vállalta, hogy ehhez az szükséges likviditást, tehát a beruházások megvalósítása szükséges likviditást biztosítja. Ami, ha úgy tetszik, már egy izgalmasabb és nehezebben kalkulálható rész, az a 2021-től induló új uniós időszaknak a támogatásai. Itt az Európai Bizottság megfogalmazta javaslatát a különböző uniós szervektől ismerté váltak a javaslatok, de nincsen még döntés az állam és kormányfők szintjén, mint ahogy az Európai Parlament sem tudott értelemszerűen erről dönteni, hiszen az csak az Európai Tanácsi döntés után várható. Mégis mi azzal számolunk, hogy az idei évben lesz megállapodás, azzal számolunk, hogy Ezt követően még hosszabb időt fog igénybe venni, míg az Európai Bizottság jóvá hagyja az egyes tagállami és így magyarországi konkrét fejlesztési programokat, de ezzel együtt mi 250 milliárd forint értékű kiadással már számolunk az új ciklus forrásai tekintetében. Ez a kiadás, ez tisztán hazai költségvetési forrásból valósulhat meg, tehát mi azt feltételezzük, hogy el fogjuk tudni indítani, és az a határozott szándék, hogy elindítsuk az új programoknak a megvalósítását is, és amint az Európai Bizottság jóvá hagyja a programjainkat, ezt követően számolhatunk majd uniós bevétellel.
És a rendkívüli, a járvány, illetve válság helyzet miatti uniós mentőcsomaggal számolnak-e, tudnak-e számolni?
Ennek a mentőcsomagnak is, ha megengedi, én két részét emelném ki. Az egyik rész a visszanemtérítendő támogatásokra vonatkozik, a másik rész pedig a hitelekre, legyen szó kedvezményes vagy más jellegű hitelre. Ebben a kérdésben az elmúlt hetekben nagyon sok információ látott napvilágot. Én is láttam olyan európai parlamenti véleményt, amelyben Magyarországnak jutó milliárdos nagyságrendű pluszforrásokról volt szó. Sokszor az volt az érzésem, hogy egy talán méltatlan vita kezd kialakulni a tekintetben, hogy az Európai Uniótól milyen pluszforrásokat kapunk. Ezt a helyzetet szerettük volna egyértelművé tenni, ezért az idei költségvetési eltérésben, amit saját hatáskörben hajtott végre a kormányzat, majd a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával a költségvetési törvény módosításában javaslatot tettünk egy új Európai Uniós járvány elleni védekezési alap létrehozására. Ebben az alapban kell elszámolni minden plusz pénzt, amelyet a korábban ismert támogatásokhoz képest Magyarország kap. Azt tudom elmondani, hogy eddig ilyen jellegű visszatérítendő vagy visszanemtérítendő támogatást nem kaptunk az Európai Uniótól, tehát jelenleg ebben az alapban nem szerepel ilyen tétel. A 2021-es költségvetésben is létrehoztuk az alapot, és amennyiben új támogatásokat kapunk, értelemszerűen 2021-ben itt fogjuk elszámolni, ennek a elszámolását, későbbi felhasználását az állami számvevőszék ellenőrizni fogja. Tudom, hogy az Európai Uniónak léteznek eszközei, de ismétlen plusz támogatást az eddig ismertekhez képest visszanemtérítendő formában nem kaptunk. Én bízok abban, hogy a jövőben lesz ilyen támogatás, és meg fogjuk tudni jeleníteni a széles nyilvánosság felé is ezeket a támogatásokat. Ezen kívül pedig, ami a visszatérítendő forrásokat illeti, van egy valóban kedvező kamatozású hitel lehetőség, a SURE néven futó eszköz. Ennek a jogszabálya nem olyan régen jelent meg, én célszerűnek tartom, hogy ezzel az eszközzel éljünk. Ez egy hitel, amelyet munkahelyek megvédésére, illetőleg egészségügyi jellegű munkavédelmi kiadásokra, munkahelyek egészségügyi védelmével kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni. Bízok abban, hogy ezzel a lehetőséggel fogunk tudni élni, és ilyen kedvezményes hitelt majd igénybe fogunk tudni venni.
Hogyha jól értem, illetve ha jól értettem, akkor egyelőre új pénzek nem érkeztek Magyarországra, új források, új keretek nem nyíltak meg.
Így van. A korábban a járványügyi helyzet előtt ismert forrásokhoz képest nincsen új támogatás, ugyanakkor természetesen a rendelkezésünkre álló uniós források felhasználásával azért élünk, és a mostani helyzethez igazítjuk ezen források kifizetését is. Ha lehet egy hasonlatot mondanom, ugyanúgy, ahogy a nemzeti költségvetést ástruktúráltuk, válaszul a járványügyi helyzetre és a gazdasági kihívásokra, az említett gazdaságvédelmi alapot hoztuk létre, ugyanígy áttekintettük a rendelkezésre álló uniós forrásokat, és az ástruktúrálás keretében mintegy 400 milliárd forintot állítottunk be olyan programok finanszírozására, amely rövid távon is a legjobban élénkítik a gazdaságot, tehát élünk az uniós források eszközével is. Vagy ha megengedi, még tágabbra nyitva a helyzetet, én úgy látom, hogy a mostani helyzetre a gazdaságpolitika mind a két fő ága, a monetáris politika, a költségvetés politika is reagál. monetáris politikai oldalon látunk számos intézkedés, likviditást nyújtó intézkedést, de ide sorolom a kormányzattal közösen meghozott fizetési moratórium eszközét is, és a fiskális politika is él minden eszközzel, él az adócsökkentések eszközével, él a nemzeti költségvetési források ástruktúrálásával, és él az európai uniós források ástruktúrálásával is.
Említette már részben, milyen adatokkal lehet most számolni, és mennyire tekinthetőek ezek biztosnak, nagyon nagy a szórás a különböző előrejelzések között. Foglaljuk össze akkor, hogy 2020-21-re milyen adatokkal számolnak.
A legnagyobb bizonytalanság abban van, hogy a gazdasági növekedés hogyan fog alakulni az idei évben, illetőleg a jövő évben. Közhelyszerű ez az állítás, hiszen a jövőt soha nem tudjuk, de most pláne nagyobb a bizonytalanság. Ahogy említettem, vannak olyan előrejelzések, amelyek az idei évben elkerülhetőnek tartják a gazdaság visszaesését. Emlékezhetünk arra, hogy az első negyed évben még 2,2%-kal bővült a gazdaság, és vannak olyan elképzelések, mely szerint a járvány második hulláma nem vagy csak nagyon szolíd mértékben térhet vissza, és a különböző országok gazdaságmentő intézkedésének köszönhetően gyors visszaállás lesz. Ugye ezek a nézetek nagyjából abból indulnak ki, hogy ez a mostani gazdasági válság nem a reálgazdaságból indult ki, tehát a reálgazdasággal nincsen nagy bajok, van egy egészségi probléma, és amit az egészségi problémát tudjuk kezelni, úgy a reálgazdaság gyorsan helyreáll. Ezek a nézetek tükröződnek olyan előrejelzésekben, mely szerint az idejében csekély visszaesés lehet, és jövőre pedig egy gyors növekedés, szinte utolérjük azt az állapotot, mintha nem lett volna az idejében semmilyen probléma. A másik szélen azok a nézetek vannak, mely szerint nem tudjuk, hogy az egészségügyi problémát mikor oldjuk meg. Nem tudjuk, hogy lesz-e további hullám, második, harmadik hullám, és ez milyen jelentőségű lesz. És hogyha több hullám jön vissza, akkor bizony az egyébként korábban egészséges reálgazdaságban is olyan sérülések látszódnak, amelyeket nem lehet gyorsan helyreállítani. Tehát ha munkahelyek szűnnek meg, egyébként korábban prosperáló cégek szűnnek meg, akkor azokat nem lehet egyik napról a másikra helyreállítani. Ezek a nézetek elhúzódó válsággal kalkulálnak. Ezek a nézetek azt feltételezik, hogy az idejében radikális gazdasági visszaesés lesz, és jövő évben sem fogja tudni utolérni a gazdaság magát. Vannak, akik azt mondják, hogy inkább L-alakú lesz a kilábalás, mások azt mondják, hogy talán U-alakú, de semmiképp egy V-alakú gyors visszapattanás. A magyar kormány előrejelzése, én azt gondolom, hogy az idei év tekintetében se nem a legoptimistábbakhoz, sem a legpesszimistábbakhoz kapcsolódik. Talán picivel optimistábbak vagyunk, mint a piaci átlag. A piaci átlag az 3-4% közötti visszaeséssel kalkulál most. Mi abban bízunk, hogy csekély, viszonylag csekély növekedési áldozat lesz, és jövőre megoldódik az egészségügyi helyzet is, jövőre valamikor lesz vakcina, és a gazdasági növekedés is vissza tud térni egy stabilabb szintre, épp ezért jövőre 4,8%-os növekedéssel kalkulálunk. De ismétlem, ahány előrejelző szerv, annyi előrejelzés, és azt gondolom, hogy senki nincs abban a pozícióban, hogy abszolút biztosan tudja mondani. Mi most a feladatunk? Egyrésztől ezzel a továbbra is tavaszi költségvetési tervezéssel üzenünk a piacoknak és a háztartásoknak, a lakosságnak is, hogy mi a gazdaságpolitika iránya, és mellette mi is, mint a jegybank, ha úgy tetszik, adatvezérelt üzemmód vagyunk, folyamatosan figyeljük az eseményeket, és újból aktualizáljuk a prognózisainkat, és ha szükséges, akkor a prognózisaink alapján reagálunk az új kihívásokra.
Ez a reagálás, ez akár egy módosítást is jelenthetne? Akár ha jobb, akár ha rosszabb lesz a helyzet?
Az elmúlt években a tavaszi költségvetés kiállta az időpróbáját, vagyis nem kellett olyan módosítást végrehajtani, ami kiadások csökkentéséről, vagy bevételek növeléséről szólt. Ezt azért mondom, mert nem azért készítünk tavasszal a költségvetést, hogy ahhoz már ősszel hozzá kelljen nyúlni. Most sem abban a reményben, vagy most sem azt gondolom, hogy már ősszel szükséges lenne hozzányúlni a költségvetéshez. Mindössze azt mondom, hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslat az idei gazdasági feltételezések alapján készült, a jövő évi gazdasági feltételezések alapján készült, de most talán még élesebben kell újból és újból elemezzük a világgazdasági folyamatokat, azt, hogy a főbb export piacainkon milyen folyamatok történnek, és mindebből mi következik a magyar gazdaságra. És értelemszerűen, hogyha radikális eltérés lenne az általunk most feltételezetthez képest, akkor javaslatot fogunk tenni további módosításokra. Nem kőbevésett olyan szempontból semmilyen 2021-es szám, hogy december 31-ig ahhoz ne lehetne hozzányúlni, de ismétlem, nem úgy készítettük el a költségvetést, hogy ez egy félszmű legyen, a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk minden kiadási és bevételi számot megalapozni.
A büdzsé összeállításánál 356 forintos euró árfolyamot vettek alapul. Az árfolyamváltozás akár pozitív, akár negatív irányban mennyire befolyásolja a költségvetés végrehajtását? Ugye itt a külpiacok is nagyon fontos szereplői ennek a kérdésnek.
Így van, ha megengedik, két dologra reagálnék. Az első az árfolyam. Nagyon fontosnak tartom azt leszögezni, hogy a kormánynak nincs árfolyam célja. Ez az ön által említett árfolyam, ez egy technikai kivetítésnek az eredménye. Amikor beadtuk a költségvetési törvényjavaslatot, akkor az azt megelőző időszaknak a árfolyamait néztük meg, és egy átlagot vonva vetítettük ki az árfolyamot. Ezt azért mondom el, mert nem szeretném, hogy senki, hogy bárki a forint tekintetében spekuláljon, most is tudjuk, hogy máshol áll az árfolyam. A második dolog az, hogy értelemszerűen a költségvetés helyzetére minden folyamat befolyással bír, így az árfolyam változása is. Sajátos módon az árfolyam gyengülésnek vagy erősödésnek a közvetett és közvetlen költségvetési hatása akár ki is ütheti egymást, tehát nem teljesen egyértelmű a változásnak iránya. Természetesen vannak olyan tételek, ahol a gyengébb forint többletkiadást okoz. Említettem, hogy az államadósságunknak most már csökkenő, nagyjából 20%-os arány, ami devizában áll fönn, de értelemszerűen, amit devizában teljesítendő tételek között el kell számolnunk, ott gyengébb forintnál többet kell forintban teljesítenünk. Vagy vannak olyan devizás fizetési kötelezettségeink, amelyek szintén azt eredményezik, hogyha a tervezetnél gyengébb a forint, akkor több kiadást kell teljesíteni. Ugyanakkor gyengébb forint például az említett uniós támogatásoknál ugyanazt az euró összeget több program megvalósítására teszi lehetővé, hiszen ugyanaz az euró összeg több forintot tesz ki, és értelemszerűen az árfolyam változásnak azért az export-importra is van hatása, importot visszafoghatja, exportot adott esetben segítheti, de ugyanígy a külkereskedelmi áruforgalom további tételeinél, turizmus tételeinél közvetlen és közvetett hatású. Tehát hosszasan sorolhatnám, és elnézést kérek, hogyha talán ön számára, tisztelt hallgatók számára hosszú voltam. Lényeg, amit mondani szeretnék, hogy azt egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a költségvetés pozíciója mondjuk azért fog gyengülni vagy erősödni, mert a forint egyik vagy másik irányba megy el.
És akkor nézzük röviden persze részleteiben először a bevételi, majd a kiadási oldalt, legalábbis azt, hogy mik a jellemzőik, hogyan alakulnak a főbb tételek. Kezdjük a bevételivel.
A költségvetés bevételeit megint alapvetően a gazdaság növekedése határozza meg. Láthattuk, hogy például a személyjövedelemadónál a kulcs csökkentések vagy a családi kedvezmény kibővítése ellenére ma jóval több a személyjövedelemadó bevétel, mint korábban volt. Miért? Azért, mert egyrésztről a foglalkoztatottak száma jelentősen növekedett, azért 2010-hez képest a válság előtt több mint 800 ezer fővel növekedett a foglalkoztatottak száma. Az Európai Uniós tagállamok közül az aktivitási ráta nálunk emelkedett a második legnagyobb mértékben, ennek köszönhetően a munkanélküliségi ráta csökkent, és hál' Istennek a jövedelmek is növekedtek. Hadd mondjak még egy adatot, ami azt gondolom, hogy eléggé beszédes, és Európában is kiemelkedő. Az elmúlt 9 évben az átlagkeresetek, bruttó átlagkeresetek átlagosan 7%-kal növekedtek. 9 éven keresztül 7%, ez egy rendkívül erőteljes bérnövekedés. A válság előtt sokan azt mondták, hogy túl erős a bérnövekedés. Ha ezzel a termelékenység nem tud lépést tartani, akkor fenntarthatatlan lesz a bérnövekedés, mert ilyen véleményeket hallottam. Tehát ennek a két tényezőnek, a munkahelyek számának és a bérek és a reálbérek növekedésének köszönhetően a költségvetés helyzete igen, igen stabil volt. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy azok a reálgazdasági folyamatok, amiket feltételeztünk, azok meg tudjanak valósulni. Ha így lesz, akkor a költségvetés legfőbb bevételei fognak tudni teljesülni. Ugye a legjelentősebb bevételek között van a szociális hozzájárulási adó, a személyi jövedelemadó, illetőleg másik csoportban a fogyasztási adók. Hogyha a munkahelyeket meg tudjuk őrizni, és a járvány miatt megszűnt munkahelyeket újra tudjuk építeni, akkor azzal számolunk, hogy a fogyasztás is fel fog lendülni. Ami az adó szerkezetet illeti, lényegesnek tartom azt, hogy 2% pontos szociális hozzájárulási adó kulcs csökkentés valósul meg július 1-től, ez minden munkáltatónak egy tehercsökkenést jelent. Ezen kívül az adórendszerben olyan változások vannak, amelyek a vállalkozásokat segítik. Például a helyi iparűzési adó tekintetében nem kell decemberben feltöltést teljesíteni, hasonlóan a társasági adóhoz, de a cégek jövedelmének az újbóli befektetését szolgálja az újbóli befektetésekre vonatkozó adókedvezmény javaslata is. Tehát az adó struktúrában jelentős átfogó változtatást nem látok, vállalkozások életét segítő változtatásokat igen. Ami a kiadási oldalt illeti, az említett két meghatározó alapon túl, tehát a gazdaságvédelmi és egészségbiztosítási járvány elleni védekezési alapon túl, ahogy említettem, a főbb kiadási területeken látunk növekedést, védelmi jellegű kiadások jelentősen növekednek, honvédelmi kiadások körülbelül 30%-kal, nem feledkezhetünk el arról, hogy NATO tagállam vagyunk, külső vállalásaink vannak, de ezt megelőzően a mi alapvető érdekünk, hogy a védelmi költségvetés biztosított legyen. Hál' Istennek azért az adósságszolgálatnál GDP arányosan nem számolunk érdemi változással. Most ugyan a finanszírozási igényünk nőtt, de a befektetők stabil partnernek tekintik Magyarországot, és a hozamok azok nem szaladtak el.
És korábban említette az egészségügyet és az oktatást. Ezen két területre szánt források 2021-ben hogyan változnak?
Mind a két területnek növekszik a finanszírozása. Egészségügyben ez nominálisan több mint 156 milliárd forintot jelent. Ez mint egy 8%-os növekedés, tehát a 3%-os tervezett inflációt jóval meghaladó növekedés. Oktatási tevékenységeknél a növekedés az közel 80 milliárd, egész pontosan 78,7 milliárd forint, ez 4%-os növekedés, tehát itt is a reál szinten tartás megmaradt, sőt egy kismértékben reál értéken is növekednek az oktatási kiadások.
És már említett két alap, pláne mondjuk az egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, amelyben körülbelül 3000 milliárd forint van. Ebből hogyan részesül vagy részesülhet az egészségügy? Mert ugye most mondott egy számot, de igen, ott van egy másik 3000 milliárdos tétel.
Így van. Ha úgy tetszik, az is szerkezeti újítás, hogy a 2021-es költségvetésben a korábbi egészségbiztosítási alapot és a járványügyi védekezésre szánt forrásokat együtt mutatjuk be, együtt szerepeltetjük. Mi a logika emögött? Az, hogy a járványügyi védekezésből a teljes egészségügyi intézményrendszernek ki kell venni a részét, mint hogy most is kivette. Kivették a mentőszolgálatok, kivette az alapellátás, kivették a kórházok. Éppen ezért a 2021-es költségvetésben egyesítettük ezeket a kiadási területeket, de hogyha leválasztjuk a pusztán tartalékként a járványügyi védekezésre szánt forrásokat, akkor jön ki az a növekedés, amit mondtam az egészségügyi kiadások növekedése tekintetében. Tehát járványügyi védekezésre külön félre van téve egy 30 milliárdos címkézetlen tétel, ami bármilyen kiadásra elegendő lehet. Azért abban bízok, hogy olyan nagyságrendű kiadásokat nem kell teljesítsünk jövőre, mint idén. Ahogy miniszterelnök úr fogalmazott, a legrosszabbra készültünk és a legjobban bizakodtunk. Most már látjuk az első hullámnak a tapasztalatait. Itt vannak a kezemben a WHO nemzetközi adatai. Ezt nézve én azt merem mondani, hogy nemzetközi összehasonlításban is sikeres volt a magyar védekezés, de a legrosszabbakra készültünk, tehát rendkívül jelentős készleteket halmoztunk fel különböző egészségügyi eszközökből. Ezt a kiadást az idejében kellett teljesíteni. Hál' Istennek volt abban a költségvetés, és volt olyan tehermegosztás, ami alapján ezt meg tudtuk tenni. Bízok abban, hogy ilyen jellegű, extra, egyszeri jellegű kiadások 2021-ben nem merülnek fel.
Akkor a két alap tulajdonképpen kisebb részhalmazokból épül fel, ezek nem teljesen új források, hanem vannak benne korábbi tételek is, amelyek ebbe az alapba kerültek?
Így van, a tekintetben két új alapról van szó, hogy ilyen alapot az idei költségvetés nem tartalmazott, de kétségtelenül az egészségbiztosítási és járványvédekezési alapban az egészségügyi intézményrendszer korábban is tervezett kiadása megjelenik, és ehhez képest vannak pluszok. Tehát amikor az egészségügyi ágazatnak a több mint 156 milliárd forintos pluszáról beszélek, akkor ez a növekmény a 2020-as évhez képest, és ha már ezt mondtam, azért hadd mondjam itt a statisztikák alapján, hogy minden területen van még feladat. Egészségügyi területen is, oktatási területen is, védelmi területen is, de azért mondjuk 2010 óta az egészségügyi kiadások 2021-hez képest 77%-kal növekednek, és ahogy említettem, az idei költségvetéshez képest is van jövőre egy 8%-os növekedés, és ugyan is említette, vannak plusz tételek, nem csak az egészségügyi rendszer működése tekintetében, hanem plusz tétel a járványelői védekezésre, és ha úgy tetszik, plusz tétel a gazdaságvédelemre is.
Ki és mi alapján dönt az alapforrásainak felhasználásáról, illetve akár az átcsoportosításokról? Mondta, hogy ezek minisztériumok feletti alapok tulajdonképpen részben.
Ez a két alap már most is bír egyfajta részletezettséggel, tehát a tisztelt hallgatók ne úgy képzeljék el a két alapot a költségvetésből, egy darab kiadási szám szerepel, a gazdaságvédelmi alap már 2555 milliárd forint, az egészségügyi, egészségvédelmi és járványelő védekezési alapnál pedig 2900 majdnem 3000 milliárd forint, pontos összeget is meg tudjuk nézni a jövő évi tervezetből, hanem ezeknek az alapoknak azért van egyfajta részletezettsége. Ez a részletezettség alapján már most is bizonyos kiadási tételek tárcákhoz köthetőek, de a kormánynak van jogosultsága arra, hogy ezen alapokon belül átcsoportosítást hajtson végre. Ha említettem a gazdaságvédelmi alapot, ebben az alapban szerepelnek a nagy állami infrastrukturális beruházások, útépítések, vasútépítések. Ebben az alapban szerepelnek magasépítési beruházások, tornaterem, tanúszodaépítések. Ebben az alapban szerepelnek vállalkozásoknak a támogatása, ami azt gondolom, hogy kifejezetten hangsúlyos most, hogy mindazoknak a vállalkozásoknak adjunk költségvetési támogatást, akik hisznek a jövőben, akik most beruháznak, hiszen ez kell ahhoz, hogy a gazdasági növekedést magas szinten tudjuk tartani, és amit közhelyszerűen sokszor úgy mondunk, hogy nyertesként kerüljünk ki ebből a válságból, tehát ne egyszerűen túléljük ezt a válságot, ne egyszerűen életben tartsunk vállalkozásokat, hanem lehetőség szerint azokat a vállalkozásokat hozzuk pozícióba, akik most is mernek beruházni, akik látják a piaci perspektívát.
Az elmúlt hetekben többször is szó esett a központi és az önkormányzati bevételek közti átrendezésről. Az ellenzék szerint kevesebb jut az önkormányzatoknak, így Budapestnek is. A kormányoldal viszont azt hangsúlyozta, hogy összességében többet kapnak az önkormányzatok. Milyen változások lesznek?
Ha már említettem az előbb az egészségbiztosítás és járvány elleni védekezési alapot, aminek a kiadási összege 2935 milliárd forint, akkor el kell mondjam, hogy ebben az alapban az önkormányzatok hozzájárulása is szerepel. Valóban egy olyan kérdésről van szó, az önkormányzatok pozíciójának alakulása, ami a jövő évi költségvetési törvényjavaslat kapcsán talán a legnagyobb vitát váltotta ki. A kormánynak az az álláspontja, hogy a járvány elleni védekezésből mindenkinek részt kell vállalni. Én ezen a fórumon is köszönetet mondok mindenkinek, aki ebben részt vesz. Legyen szó polgármesterekről, önkormányzatokról, kormányzati szervekről, vagy minden magánemberről, aki felelősen járt el, figyelt arra, hogy az egészségügyi védekezés sikeres tudjon lenni, nem ment el eseményekre, figyelt az önmaga és mások egészségére. Ebben a közös teherviselésben, ebben a közös felelősségben véleményünk szerint az önkormányzatoknak is osztoznia kell. A járvány elleni védekezés kiadásainak messze döntő részét, nem csak nominálisan, hanem központi költségvetés bevételének is kiadások arányaiban is, az állam maga vállalta magára, tehát a központi költségvetés vállalta magára. Az önkormányzatoktól azt kértük, hogy fogadják el, hogy a gépjármű adó általuk eredetileg beszedendő és megtartandó összegét irányítsák át a védekezési célokra. Ez 34,4 milliárd forintot jelent, hogy nominális számokat mondjak, Nagyjából 600 milliárd forint az egészségügyi járvány elleni védekezésnek az idei ismert kiadása, tehát ehhez kell viszonyítani ezt a 34,4 milliárd forintot, és azt kértük, hogy mivel a jövő évi költségvetésben is számolunk azzal, hogy fölmerülhetnek járvány elleni kiadások, visszajöhet második hullám, jövőre is a gépjárműadó a járvány elleni védekezés szolgálja. Ezen kívül én fontosnak tartom azt látni és láttatni, hogy az önkormányzatoktól partnerként nem csak kér a kormányzat, nem csak azt kéri, hogy vegyenek részt az egészségügyi helyzet pozíció megvédésében, hanem azt is ajánlja a kormányzat, hogy a gazdasági kilábalás, a munkahelyek megvédése és új munkahelyek megteremtése egy olyan újbóli növekedést eredményezhet, melynek az egyik haszon élvezője, egyik nyertese az önkormányzati szektor lehet. Miért mondom ezt? A helyi önkormányzatoknak az egyik legjelentősebb bevételi forrás, vagy nem is a legjelentősebb bevételi forrása a helyi iparűzési adó. Hogy megint számokat mondjak, az önkormányzati rendszernek az összes bevétele kiadása nagyjából 3000 milliárd forint. Nagyjából 1% a gépjárműadónak az összege. A költségvetési támogatásokat, hogyha kiveszem a képből és megnézem a helyi adókat, akkor a legjelentősebb 800 milliárd forintos, nagyjából 800 milliárd forintos tétel a helyi iparűzési adó. A helyi iparűzési adónak az összege 2014 és 2019 között mintegy 50%-kal növekedett. Ez 260 milliárd forintos 2019-es többletet jelent. Adott évben ennyivel volt több az iparűzési adó bevétel, mint 2014-ben. Vagyis az elmúlt évek gazdasági növekedésének az egyik nyertese a helyi önkormányzati szektor volt. Megint hadd mondjak számokat, 2010 első negyedéve és 2020 első negyedéve között a magyar gazdaság több mint 32%-kal növekedett. Az uniós átlag az kevesebb, mint 13% volt. Ha csak azt a növekedést értük volna el, mint az uniós átlag, akkor a helyi önkormányzatoknak jóval kevesebb forrása lett volna. És a partnerséget azért említem, mert ha sikeresek vagyunk a gazdaság védelemben, hogyha a magyar gazdaságot az idei után jövőre ismét növekvő pályára fogjuk tudni állítani, akkor az önkormányzatok pozíciója is javul. Vagyis az önkormányzatoknak azt is látni kell, hogy a kormány milyen forrásokat fordít munkahely megtartásra, munkahelyvédelemre, és abban kell közösen bízzuk, hogy ez sikeres lesz, és a növekedés pozitív része a növekvő iparűzési adón keresztül az önkormányzatoknál is meg fog jelenni.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Banai Péter Benő, a pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!